megakadályozták és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását. Híreink végén az időjárásról. Fokozódik a kánikula az ország nagy részén, süt a nap, délután, északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk. A pontos idő 11 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. Első rész.
Olyan regényt kellene írni, mondja Ottlik Géza, ami hasonlít a városokhoz. Lehet járkálni, mászkálni benne. Utcái, terei, hidai vannak, ahol lehet ődöngeni, bámészkodni, rohanni elkésve találkára, vagy elbújni benne valahol, menekülni, örülni, sírni, eltévedni emitt, hazatalálni amott. Szóval olyan regényt, amiben lakni lehet. A Budában lehet. Beköltöztem. Jól érzem magam benne. A Buda kalauz. Petőfi, Ezra Pound, Nietzsche, Verne, Adi, Rilke, Csokonai, Juhász Gyula, Oscar Wilde, Kölcsei, Francis Jam, Birkás Endre, Flaubert. Nem lehet az összes regénylakót felsorolni. Sétálok a könyvben. Átsétálok szomszéd versekbe, regényekbe, megírt és megíratlan történetekbe. A 70-es években írtam azt a verset, amelyben együtt szerepelt Ottlik és Ezra Pound, Velence és a Triesti öböl, gázszerelők és egy fiatal lány, aki tanítványom volt a külvárosi iskolában. Ez a vers Lengyel Péter közvetítésével eljutott Ottlikhoz. Így tudta meg, hogy a világon vagyok. 1975-ben meglátogattam az akkor már 3 éve halott Ezra Pound sírját a San Michele temetőben. Most Ottlik Géza sírjához látogatok a Farkasrétre. 3 éve halt meg. Ottlik bevette a Budába, a nagy 400-as váltóba Ezra Poundot, a saját fordításában. Némán álltam, és fa voltam a fák közt, tudva az igazságot azelőtt nem látott dolgokról. Pound akkor írta ezt körülbelül, amikor medve dajkája, Veronika, fiatal lány, megérkezett a falujából a fővárosba, és azt gondolta medve szerint. Teremtőm, mekkora paloták, mennyi úri nép,
ahogy a főallét, ezt is csak lefesteni lehet. Vagy megzenésíteni. Megírni nem. Van Gogh le tudta rajzolni. BB sokszor megnézte. A műgyűjtő szomszédjuké volt ez a rajz. Két óriási fa, a tar ágas-bogas koronáik a téli égre nyújtózkodnak, és persze önéletírás mindenestől. Vincent a két fa. Fölöttük a kozmosz. És Ezra Pound is fa volt. Állt mozdulatlan, azt mondja, és fa volt a fák közt, tudva az igazságot azelőtt nem látott dolgokról. Medve is fa volt az erdő szélén, és számos új dolgot felfogott ő is, ami azelőtt sült bolondság volt az eszének. Még az istenek ezt a csoda dolgot tenni tudták. A téli fák ágai beléje nőttek. Majd a törzsük is, a derekába, olyan érdességgel a kérgükön, ami jó érdesség volt. A betegség véletlen, megesik veled, de talán nem pusztán esetleges. Ha összeveted mindazt, ami ezzel itt most egybeesett, világos, hogy tőled függetlenül történt. Te magad álmodban sem gondoltál volna erre a lehetőségre. Istenek csoda dolga. Cufál, mondja Nietzsche. Ami ebből úgynevezetten jó, vehetett csodának. De nézzük meg azt is, ami ebből nem jó. Ez bizony már többféleség, elágazásai vannak. Nem csak koincidencia, hanem tovább koincidál, összefügg, kiegészül, a cufalsága is kérdésessé válhat. Nem te vagy egyszerűen? A létezésed nem véletlensége? Titkos összefüggés minden esetleges közt? A betegség nem úgynevezett jó. De például, aki volt valaha csecsemő, visszakerül vele az anyja ölébe. Kialhatja magát végre, kap enni-inni, kiszolgálják, heverhet nyugton. Annyit alhat megint, amennyi alvás kell neki. Visszamerül a született kiváltságaiba. Király és titok. Gyengétség veszi körül, és szolgálat. És ha csak lagymatak, tessék-lássék módra is, és ha álszent, beidegzett képmutatásból is, annyi baj legyen. Jelzést kaptál az eredeti, egyedülálló helyzetedről. Helyre billen a világ. Körülötted kering megint. Az embernek cseléd kell, és nem parancsnok. Mindenkinek. A gyengének is, az erősnek is. A többi ember részéről. Születésed pillanatától fogva, és mindvégig is, segítségre van szükséged. Segítségre mégpedig az élethez. Máshoz talán nem. Talán nem okvetlenül. A tiszta létedhez nem. A halálhoz biztosan nem. Azonban nem jut mindenkinek cseléd, sőt, az a törekvésünk, hogy senkinek se jusson. Nem lehet a dolgot megoldani, gondoljuk. Pedig miért ne lehetne? Évezredek óta megoldja minden anya. Senki se legyen cseléd. E felé haladunk. Ez katasztrófába vezet. A megoldás, hogy mindenki legyen cseléd. Senki parancsnok. Szolgálat. Igen. Szolgáld a másik embert, aki az orrod előtt áll, kiváltha a cseléded, de soha az emberiséget. Nézőként belepottyantál szereplőnek az ingyen muzitba, a többi hozzád hasonlónak feltételezett ember közé. Nem az ő szolgálatukra születtél, tény. Néző, szereplő amalgámnak itt a segítségükre van szükséged az élethez, tény. Az élethez igen, máshoz nem okvetlenül. A halálhoz nem. Halál van. Ez a helyzet. Nem. Éppen nem ez a helyzet. Álljunk meg. Itt most megállunk. 6:30. Éppenséggel az a helyzet, hogy nincs halál. Csak a szereplő részednek. Mozdulatlanságban. Fák vannak.
Ezra Pound, a fa. Fordította Szemlér Ferenc. Álltam némán. Erdőn fa voltam én. Tudtam, dolgok nem sejtett titkait. Daphnét, a babért. Istenek jól tartóit. Azt a két öreget, kit szillé, tölgyé változtattak ők. S e csoda nem is esett meg előbb, csak midőn forró kérlelés után szívük mélyének tűzhelyéig is bejuthattak az églakók. Ám az erdő mégis fa voltam én. S világos lett ezer új titok, mely egykor tiszta hóbort volt nekem.
Vissza kell fordulni magadban a dolgokhoz. Hogy is volt? Számba venni, jól megnézni újra, gondosan és folytatólagosan, és a legjobb csak mélyen magadba szállni, ügyelve, hogy semmire se gondolj lehetőleg, csak állj meg mozdulatlanul, mint fa az erdőn. Meg kell fognod valahogyan a dolgot, ember. És ha az értelmeddel ez lehetetlennek bizonyul, hát próbáld nagyobbal, az egész valóddal, amivel létezni kezdtél. Ha fa vagyok az erdőn, gondolta medve, akkor az érdesség a törzsömön, a kérgemen jó duraság. Állok mozdulatlanul a fák közt, tudva az igazat azelőtt nem látott dolgokról. 1. A civilizáció illúzió, ám fenn kell tartani. Olykor ezt mémeli a többi ember, gyáva csürgéje, és hasznot húzhatsz belőle, nem feledve, hogy betanult képmutatás. 2. Amit sült bolondságnak tartottál volna, megérted az Istenek csoda dolgát. Hogy ahonnét semmi módon nincs szabadulás, kiszabadít egy cufál, a léggömbédagadt félarcod ostoba véletlensége. 3. Kapni kell néhány hosszú, unalmas délutánt, hogy folytathasd abba hagyott életedet. S ha az a szándékod, hogy folytatod, e célból érdemes elfogadni a hazug civilizációjuk illúzióját. Egy régebbi növendéktársuk bizonyára nem kapta meg ezt a pár napot, de megkapta. Csak hogy ő orosz lélek volt, azt mondja. Medve nem az. És orosz, nem orosz, René nem tudott eldurvulni se saját becses tagja iránt, se egyáltalán. Medve igen. És Renének nem volt egyensúlynak Veronikája, hogy helyette továbbra is féltse minden porcikáját. 4. A legnagyobb nyereség, a jó lelki eldurvulás nehezen lesz közölhető, gondolta. Nem kell törődnie, vesződnie, nyüglődnie, emésztődnie, bajlódnie a többféle dologgal. Leesett a sapkád a fejedről? Lóg a cipőmadzagot? Sáros vagy véres a homlokod? Nem idegesít.
Ezra Pound, fiatal lány. Fordította Somjó György. A fa belement a kezembe. A nedv felszállt a karomba. A fa belenőtt a szívembe, és odalentről kinőttek belőlem az ágak, mint a karok. Fa vagy te, és moha vagy, és ibolya vagy, mit borzol a szél. Gyerek vagy. Lásd, mennyire becsüllek. És a világ számára mindez ostobaság.
Érzés pontatlan, írja medve. A szavak természetesen használhatatlanok mindenképpen. A jövendő idők első feladata lesz eltörölni a nyelvet, az összes nemzeti nyelvet. Az érzés azonban pontatlan, mielőtt szavakat keresnénk, próbálgatnánk rá. Eleve és önmagában pontatlan. Kezdjük a történetet az elején. Az elejének a legelején, mikor vagy mielőtt világra jössz. Valami van. Gondolat. Te magad. Az még nincs. Sőt, kezdjük azzal, hogy van. Ha van, akkor az valami. Ebből a valamiből nekünk az kell, ami biztosan van. Az érzés. Minél biztosabban van, annál pontatlanabb. Minél jobban pontosítjuk, annál kevésbé mondhatjuk rá, hogy van. A régi Fehérvári út 15B, második emelet 19 alatti észak-keletre nyíló ebédlőablakból látható kép a kelő napfényében van. Ami kihagyhatatlanul hozzátartozik, azzal el fogom maszatolni a biztos meglétét. Mégis bele kell majd festenem Júliát, aki szelíd zongorázással ébrezgetett, hárfapedálos állaturcával, mozizenével, akkor nálunk lakott, ahogy Terka néni is, anyámat, aki a reggelinél felvagdosott nekem a füstölt szalonnából, mert tudta, hogy azt szeretem, és csak lustaságból eszem a könnyebben vágható abáltat, én nem tudtam, azt hittem, hogy nekem mindegy, meg legalább halászpetárt, és minden esetre a priznicet, birrót Batiszta. Igaz, hogy a pécsi főreál homlokzata Budára vezet, ezt látni fogjuk, én is megnézem még jobban. És csak ugyan vezet, miként a londoni útkeresztezés, ahol 51 éves koromban irányt vesztettem. Nem irányt tévesztettem, Megvolt a fejemben a térkép, ahogy 5 éves koromban is megvolt a Mátyás téren. Ahogy rajzolja az ember mindig is, csak nem tudtam hamarjában ott, hanem Kortrót sarkán, miként a Mátyás téren, hogyan tájoljam. Most itt észak-dél, vagy dél-észak a nagy utca iránya? Merre felé is kell hazamennünk? Jobbra forduljunk, vagy balra? Majd mindjárt kitudódik, bébé. Finom, lámpalázas kis izgalom, várakozás, ugyanaz a pontatlan érzés, mit tudom én, boldogság, támad az emberben 51 évesen, mint 5 évesen. Hát, ha ettől boldog várakozás önt el, akkor az megint Buda. Még megvan Buda. Londonban még megvan.
Ottlik Géza, minden megvan. Részlet. A kapubejáratot érdesre faragott szabályos nagy kockakövek borították. A széles Újvilág utca nyugati oldala és útteste már árnyékban volt, de itt, a keleti oldalán a házak homlokzatát megvilágította a lemenő márciusi nap. Volt, ahol az árnyék már kezdett felkúszni az első emeletekre, a magasabb szemközti épületek táján, de itt, Ottóék kapujában éppen a fal tövéig érkezett. Tiszta volt ez az alkonyati napfény, de erőtlen. Szembesütött a kapuval, és ahogy súrolta az oldalkövek szemcséit, bágyattan, erőtlenül, mégis szinte fellángolt rajtuk. Hosszú, fekete tűket, éles árnyékszálacskákat, soha nem látott hevességű mintát rajzolt, felszikráztatva, életre keltve a köveket. Mintha az érdességnek, durvaságnak rejtett, gyengéd, soha nem ismert valódi lelkét lobogtatná fel. A nyitott kapun át a belső kapuaj homályába is szokatlan világítást vetett most átmenetileg az alacsonyan járónap. Hűvösödő esti levegő mozdult az utcán. Jakobi egy liftajtó csapódását hallotta. Emlékezett a lépcsőház alakjára, fekvésére is. De a kőre ismert rá. Nem a szemcséjére, árnyék mintáira, hanem a lényegére. A tartalmára, jelentésére, minden esetre a zenéjére. C-mollban volt. Istenem, gondolta Jakubi. Térdének feszítette az alsó karját, hogy kiegyenesedjen. Vörhenyes árnyalat játszott bele a napfénybe. Az utcazaj kitisztult, szétáradt. Egy fiáker csattogott el, klopen, klopan. A kísérő városzúgás elúszott, túl a szénapiacon, túl a folyón a messzeségbe. Elúszott, és visszacsengett a Húsvét szigetek felől, a Hebridákról. Valahonnét a dél keresztje alól. Istenem, gondolta Jakobi, jártam ezen a földön.
Regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében az első részt hallották. Közreműködött Kulka János és Rátóti Zoltán. A hangfelvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsány Anikó.
A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. április 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Lilliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította s a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
A Városmajor utcáról mégsem mindjárt hazafelé vettem az irányt, hanem akkor jó barátnémtól jövet meggondoltam magam, és a Szamosnál elmentem jobbra, végre itt egy esőtlen vasárnap délután. Ezek a vasárnap délutának a semmi idejei, mondtam magamban. Kisütött a nap, a Szilágyi Erzsébet fasor jóformán kihalt, nyugton alakíthatja fényeit és árnyait, s talán magam is zavartalan tehetek egy sétát, ha nem szólít le senki, s nem kell, hogy úgy is hasznavehetetlen alaknak bizonyuljak. Nem volt ez akarattalan és minden képzelet hiánylévő, hogy végül is a park fái közé tévedtem, azt mondom tévedtem, de valójában nem volt tévedésről szó, nem tudok jobbat, inkább egy másfajta, mélyebb, pontosabb akarat, és egy másfajta, mélyebb, pontosabb képzelet vitt valamerre a Szilágyi Erzsébet fasornál. De azután mégiscsak sietősebbre fogtam lépteimet, gyorsan vetném papírra az iméntieket, én most e fajta s ilyesféle dolgokat tudok mondani a szerelemről, az első szerelemről, hogy például a Szilágyi Erzsébet fasor az jóformán, stb. S hogy ott az egyik kezemben nagyobbaska papírtáska, tiszta ingek, alsó nadrágok, zoknik, és a másikban meg nejlon, a gyömbéres tengeri hal alatt kölcsönkért könyvek, az egyikben a Románia dicsősége szép Ernőtől. Valami megrendültség lett rajtam úrrá, megrendülni, milyen jó szó, gondoltam, vele rögves témáknál is leszünk. És most aztán minden további nélkül Juhász Gyula első szerelem című verséhez lapozok, s fennhangon el is mondom. Egész szerelmem annyi volt csak, hogy láttalak, szemedbe néztem, egy mosolygásod volt csak minden, de nekem elég volt egészen. És én úgy őrzöm a mosolygást, miként a napsugárt a tenger, elrejtve mélyen, szomorúan és végtelen nagy szerelemmel. Így van ez tehát minduntalan a szerelemről beszélvén, hogy minden vizsgálódás és ügyeskedés után végül is ugyanott kötünk ki, a rózsa az rózsa, az rózsa, stb. Azért ezek a szerelem tárgyának szentelt írások, véletlenszerűen egymás mellé kerülve Francis Bacon és Balassi Bálint, Ottlik Géza, Iván Turgenev, Samuel Beckett és Szépernő, meg Tasnádi Attila írásai, valamiképp mégis a szerelem valóságához, igazságához és igazándiságához kerítenek közelebb bennünket, kisebb igényel és nagyobb intoleranciával már nem is lehetnénk hűek témánkhoz, igen, tízezredszerre is a szerelemhez. Na most, ami engem illet, az öröknek vélt kábulat és a pillanatnyinak tűnő tisztánlátás állapotában föltettem a kérdést, mi történt? És mint a Turgenevnél, az első szerelem című elbeszélésében én volnék a házigazda, megkértem vendégeimet, meséljék el tehát emez ominózus történetet. Hogy győzzön a vágy, mit a lány szemekelt, szerelmet ígérve, s az örök törvény trónjára felüljön, így játszik, mert nincs ki legyőzze az isteni Afrodité. A szerelmesnek szólnia kell a szerelemről, erre emlékeztet Szofoklész kórusa is, hogy tanúságot tegyen, van saját akarata és van saját képzelete, és nem nála erősebb, de nálunknál ez az új törvény, melyet neveznek rejtett tűznek, jóleső sebnek, ízletes méregnek, édes keserűségnek, gyönyörűséges fájdalomnak, örömteli kínnak, édes és sajgó bántalomnak, szelíd halálnak. Ez nem mérgezettség, ez nem a halál, nem a halál sötétje, és nem a halál rossz tréfája, nem a szerelem őrületes semmit mondása. Kábulat, mondom, emlékezet, alkati sajátosság és hajlam, illetve sajátosságok és hajlamok nélküli kábulat. Ez van, ami engem illet. Egyébként meg a szerelem őrületes semmit mondása. Ez. Beckett szövegében azt mondja a megtébolyult hős, hogy szerelemnek azt nevezik, ha az ember számüzetésbe vonul, és időnként küld egy képeslapot. Így vélekedtem aznap este. Akkor hát nézzük ezeket a képeslapokat. Olvassuk, hallgassuk, legyen velünk Afrodité.
Balassi Bálint az ő szerelmének örök és maradandó voltáról. Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak. Nagy erő, vastagság, sok kincs, nagy gazdagság idővel mind elmúlnak. Tavaszi szép rózsák, lilium, violák idővel mind elhullnak. Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek. Nagy kövek hamuvá, s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek. Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek. Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak, idővel tenger apad, az ég is béborul, fényes nap sötétül, mindennek vége szakad. Márván kőben metszett írás kopik, veszhet, egy heliben más támad. Meglágyul keménység, megszűnik irítség, jóra fordul gyűlölség. Istentől mindenben adatott idővel változás, s bizonyos vég. Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének nincs vége, mert égten ég. Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek, hogy látnám, kiben Júliától, mint Lázár ujjától könnyebbségemet várnám. Ezeket úgy írám, és az többi után Júliának ajánlám. Francis Bacon a szerelemről. A színház többet köszönhet a szerelemnek, mint a való élet. Mert ami a színházat illeti, a szerelem mindig témája a komédiáknak, s hébe-hóba a tragédiáknak. Az életben azonban bizony sok bajt okoz, hol szirén, hol fúria formában. Figyeljük csak meg, a nagy és erényes emberek között, akiknek emlékezete akár az ókorból, akár a késői korokból maradt fenn, egy sem akad, akit holmi eszeveszett szerelem kerített volna hatalmába. s ez arra mutat, hogy a nagy szellemek és a nagy alkotások távol tartják ezt a gyarló szenvedét. Kivétel ez alól mind a mellett Marcus Antonius, a római társcsászár, valamint Appius Claudius, a decemvír és törvényalkotó, kik közül az első valóban késóvár és féktelen férfi volt, a másik ellenben szigorú erkölcsű és bölcs, ezért úgy látszik, hogy bár ritkán a szerelem nem csak a kitárt szívbe, hanem a jól felvértezett szívbe is utat találhat, ha az őrizetlenül marad. Szerencsétlen mondása Epikúrosznak, Satis magnum alter alteri teatrum sumus. Mintha bizony az embernek, aki a mennyei és egyéb nemes dolgokon való elmélkedésre teremtetett, nem volna más tennivalója, mint holmi apró bálvány előtt térdepelnie, önmagát imádva, ha nem is, mint az állatok, a száj, hanem a szem rabjává válva, amely pedig magasabb célokra adatott neki. Furcsa látni a szenvedés szertelenségét, s azt, ahogyan fittyet hány a természetnek és a dolgok értékrendjének. Innen van aztán, hogy az örökös túlzásokkal zsúfolt beszéd sehol sem illő. Csak a szerelemben. Egyébként nem csupán a szavakban van ez így, mert, mint találóan megjegyezték, kiki önmagának a legfőbb hízelgője, s a többi, kisebb hízelgő csupán egy húron pendül vele. De a szerelmes még ezt is fölülmúlja. Hiszen nem volt még önhitt ember, aki olyan képtelenül sokra tartotta volna magát, mint a szerelmes imádottját. Így hát igaz a mondás, senki sem lehet szerelmes és bölcs egyszerre. Nem csupán idegeneknek, hanem szeretteinknek, sőt, annak is feltűnik ez a gyarlóság, akit mindenek felett szeretünk, kivéve ha a szerelem kölcsönös. Törvényszerű ugyanis, hogy a szerelem jutalma vagy viszonzás, vagy titkolt benső megvetés. Már csak azért is gondosan őrizkednünk kellene ettől a szenvedélytől, mert nem csak, hogy sok mindent vesztünk, hanem önmagunkat is elveszítjük általa. Ami a többi veszteséget illeti, azt jól példázza a költő elbeszélése. Az, aki Helénét választotta, elesett Juno és Pallas ajándékaitól. Ha ugyanis bárki túlságosan nagyra becsüli a szerelem érzését, az lemond mind a gazdagságról, mind a bölcsességről. Ennek a szenvedélynek akkor van dagája, amikor gyöngék vagyunk. Azaz, mikor nagyon kedvez nekünk, vagy nagyon ver a sors, bár az utóbbit ritkábban tapasztalni. Ez is, az is fellobbantja, vagy még hevesebbé teszi a szerelmet, amiből kitetszik, hogy az bizony a balgaság szülötte. Azok teszik a leghelyesebben, akik, ha már mindenképp engedniük kell a szerelemnek, kellő korlátok közé szorítják, és teljesen elszigetelik életbe vágó ügyeiktől és cselekedeteiktől. Mert ha az a hivatás rovására megy, nehézségekhez vezet, és úgy formálja az embert, hogy semmiképpen sem lehet hű kitűzött céljaihoz. Nem tudom, mint van ez, de a harcias férfiak rabjai a szerelemnek. Azt hiszem, úgy vannak vele, mint a borral, amelynek úgy szintén rabjai. A veszélyek általában gyönyöröket kívánnak kárpótlásul. Az emberi természetben él a mások szeretetének benső hajlama és ösztöne. S ha nem élheti ki egy vagy egynéhány embertársán, akkor az törvényszerűen sokakra terjed ki, s humánussá és emberszeretővé teszi, amint néha szerzeteseknél látjuk. A hitvesi szerelem nemzi, a baráti szeretet tökéletesíti, a léha szerelem ellenben elzülleszti és lealjasítja az emberiséget. Sasnádi Attila, How to get a sweetheart. Aztán jó sokára a zene következett. Akkor már 12 éves voltam. Éreztem, hogy késő. Nagy szenvedély volt. Tehetségtelen voltam. Zenét írtam, nagy partitúrákat 25 soros lapokon. Sose hallottam. Nincs hallásom. Zongorázni tanultam egy helyes kis fehérhajú öregasszonynál. Zongorázni. Hetenként kétszer gyakoroltam nála. Ma sincs zongoránk. Teljesen rendszertelen tanulás volt. Kedvenc akkordom F, B, Des. A tanárnő férje, helyes kis fehérhajú öreg úr, újságot olvasott mellettem a szobában. Erotika. Ez volt a darabnak a címe, amit játszottam. Nem voltam egyedül. Rossz kis zongora, rossz öreg pianino. Dalokat is írtam. 2 évig tartott. Olyasféle elhatározással hagytam abba, mondtam le róla, toltam félre, fordultam el az egésztől, álltam föl, amilyet csak mindent látott, tapasztalt, végsőkig kiábrándult férfiak képesek, amit hallom. Soha se voltam férfias. Gyerekes, az igen. Nőies. Férfias? Soha. Inkább meghalok. Egy nap szövegeket kerestem dalokhoz. Most is hazudok. Kis szekundokkal álmodtam. Elméleti ismeretek nulla. Éreztem, hogy kezd valami megromlani bennem. Egy kisebb tópartján ültem, de ez most már mindegy. Romlott ételek és hamis hangok. Párhuzamos, egyforma sorok. Attól kezdve jóformán csak verseket olvastam. Baudelaire, Mallarmé, Babich, Trakl. Meglátszik rajtam? 8. koromban hazajövök egy kirándulásról, ahol folyton esett az eső, fáradtan a hiába való szerelemtől, és attól, hogy büdös az oknim, és tudhattam volna, hogy mindennek vége. Azt hiszem, érződik rajtam, hogy milyen szomorú vagyok. Der Menschen wurde verstandig nie. Ez a sor nekem sose jelentett semmit. Nem tudom, értik-e? És az éterek zenéje se. Hogy melyik sor tetszik a legjobban? Rossz öreg zongora, rossz kis pianino.
Solymosi Bálint válogatásában Balassi Bálint és Tasnádi Attila verse hangzott el, valamint Francis Bacon esszéje Julov Viktor fordításában. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Németh Gábor, Vajda László és Váli Marjan készítette.
A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb egy évvel később, február 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Baudelaire variációk. Víg Mihály zenés meditációja Charles Baudelaire szövegeire. A Mesterséges mennyországok részleteit Hársernő, a Lélek hajnala és a Spleen című verseket Tóth Árpád, a Baglyok címűt Szabó Lőrinc fordította.
józanész azt sugallja, hogy a földi dolgok jóformán alig léteznek, és az igazi valóság csupán az álmok világában lelhető meg. Ám ahhoz, hogy akár a természetes, akár a mesterséges boldogságot megemésztessük, előbb elég bátornak kell lennünk, hogy lenyeljük. És talán csak azok érdemesek az üdvre, akiknek a boldogság, amint azt a halandók érzékelik, minden időben valamiféle hánytató szer eredménye volt. Egyébként alig a fontos, hogy ennek az ajánlásnak az értelmét megértsék. Egyáltalán szükséges elégtétele vajon a szerzőnek, hogy bármilyen könyvet más is megértsen, mint akinek a kedvéért alkották. Jó magam, akire épp olyan csekély vonzerőt gyakorol az eleven világ, mint azokra az érzékeny lelkű és ráérő nőkre, akikről azt mondják, hogy kitalált barátoknak bizalmas vallomásokat adnak postára, szívem szerint kizárólag hallottaknak írnék. Ám de semmiképp sem hallott az, akinek ezt a kis könyvet ajánlom. Olyas valaki, aki betegsége ellenére változatlanul tevékenyen és elevenen él bennem. És aki jelenleg tekintetét szakadatlanul az ég, minden átlényegülés szintere felé fordítja. Mert az ember olyan kiváltságos lény, aki akár csak valamilyen félelmes hatású kábítószerből, még a fájdalomból, szerencsétlenségből és a sorscsapásokból is képes újfajta és kifinomult élvezetet meríteni. Mikor a részegek a hó és vérszínű hajnal jötten sajogva már érzik az ideált, rajtuk titkos erő üli meg bosszúját, és az ittas barom mélyén felsír egy angyal. Elérhetetlenül átszellemült egek azúrja int nekik, alélt szívük gyötörvén, és mélyül, és ragyog, és vonz, miként az örvény, így Istennőm, te szent, te tiszta és remek, sok kába orgiám füstölgő éji üszkén emléked egyre szebb, rózsásabb lángban ég, s kitágult két szemem káprázik egyre még, mintha a gyertyafényt a nap sápasztja büszkén, én fantomom, tüzed rám egyre győzve csap, ó, fényem lelke, te! Örök világú nap. Vannak napok, amikor az ember friss és tetterős hangulatban ébred. Szemhéja alig szabadult meg a pecsétként ránehezedő álom terhétől, a külvilág élesen kidomborodva tiszta körvonalakkal és csodálatos színgazdagságban tárul elébe. Az erkölcsi világ újfajta világossággal telített, hatalmas távlatai nyílnak meg számára. Az ember, hálára gyúlva ettől a sajnos ritka és múlékony boldogságtól, egyszeriben különb művésznek, igazságosabb és nemesebb lényének érzi magát, hogy a dolog lényegét próbáljam kifejezni. A gondolatnak ez az élessége, az érzékeknek és a szellemnek ez a lelkesültsége minden időben szükségszerűen a legfőbb jónak számított az ember szemében. Ezért keresett csak az azonnali gyönyört tartva szem előtt, anélkül, hogy szervezete törvényeinek megsértésével törődött volna, természettudományban, a gyógyszerekben, legerősebb italokban, a leglégiesebb illatokban, a világ minden táján és minden időben eszközöket arra, hogyha csak néhány órára is megszabaduljon a röghöz kötöttségtől, és egy csapásra meghódítsa a mennyet. Vagyok király, kinek földjén eső pereg. Dús ám erőtlen úr, ifjús nagyon öreg, kinek hoppmesterek bókját lenézi gúnya, kutyáit és egyéb jószágát rendre unja. Nem mulatság néki a sólyom és a vad, s a haldokló népesem a balkonok alatt, e kegyetlen beteg arcát kedvenc bolondja fel nem deríti, bár víg balladáit antja. Lilliomos fekhelye már ravatarra vál, s ki minden herceget gyönyörűnek talál, a sok udvari hölgy ledélruhás csapatja mosolyra már bús váz ifjat nem kapatja. Az alkimista, ki aranyat csinál neki, a bajt, mely benne ront, nem olvaszthatta ki, s a régi római vérfürdőt rendelt néki, melytől sok agg király áhítod újra égni, az sem fűthette át e béna tetemet, melyben a léte zöld vize foly vér helyett. Nyilvánvaló, hogy a vágy állandó felfelé szárnyalása, a szellemi erők égnek feszülése volna a legmegfelelőbb életrend, amely a ragyogó és fenséges erkölcsi egészséget létrehozhatná. De micsoda képtelen törvény parancsára nyilvánul meg néha a képzelődés bűnös orgiái, az értelemmel való szofisztikus visszaélés nyomán, ami úgy viszonylik annak tisztességes és észszerű használatához, mint a végtagok kicsavarása az egészséges testgyakorláshoz. Ezért tekintem előszeretettel a lélek természetes állapotát valóságos kegyelemnek, varázstükörnek, amely alkalmat ad arra, hogy az ember szépnek lássa magát benne. Fekete ernyős taxus ágak alatt, mint furcsa istenek ülnek a baglyok, nagy kerek szemük vörös láng meditálnak. És egyik sem mozdul, amíg meg nem jön a bánatos este. És a napot sírjába ejtve az éj be nem rendezkedik. Tartásuk intelem a bölcsnek, hogy a földnél semmi se szörnyebb. Nyüzsgése fáj, zsivaja sért. Ki árnyak után kész szaladni, mindig rosszul jár, amiért nem tudott a helyén maradni. És mégis, mondjátok, lelketek és lelkiismeretetek legmélyén, bírák, törvényhozók, nagyvilági emberek, ti mind, akiket a boldogság szeliddé tesz, akiknek a vagyon megkönnyíti, hogy erényesek és egészségesek legyetek, mondjátok, kivenné közületek a bátorságot, hogy elítélje azt, aki lángészt iszik.
Baudelaire variációk. Víg Mihály zenés meditációja hangzott el. A mesterséges mennyországok részleteit Hárs Ernő, a Lélek hajnala és a Spleen című verseket Tóth Árpád, a Baglyok címűt Szabó Lőrinc fordította. A felvételt Liszkai Károly készítette. Szerkesztő Turai Tamás.
A hangfelvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2014. október 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra